Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ukrajna uniós tagságának, háborús támogatásának és az Európai Unió Katonai Szövetségi alakításának elutasításáról szóló határozati javaslatot nyújtott be az országgyűlésnek Kocsis Máté, a Fidesz frakció vezetője. Eszerint Magyarország és Európa érdeke, hogy kimaradjon a 4 éve kitört orosz-ukrán háborúból, és mindent megtegyen a békéért, ezért Magyarország nem küldhet pénzt és fegyvereket Ukrajnába, ugyanakkor támogat minden béketörekvést. Az indítvány felszólítja a kormányt arra is, Ukrajna Európai Uniós csatlakozási tárgyalásainak érdemi megkezdéséhez ne járuljon hozzá, uniós tagságát ne támogassa. Az ország népe elutasítaná azt a béke megállapodást, amely Ukrajna egyoldalú kivonulását írna elő a keleti Donbasz régióból és annak átadását Oroszországnak, jelentette ki Volodymyr Zelenszkij az Axios portálnak adott interjúban. Ennek készítésekor az ukrán és orosz delegációk éppen Genfben találkoztak a háromoldalú tárgyalások harmadik fordulójában. Az ukrán elnök arra kérte az amerikai közvetítőket, ne próbálják rávenni arra, hogy olyan béke elképzelést adjon el a saját népének, amelyet az bukásként könyvelne el. Az amerikai elnök békemissziókért felelős különleges megbízottja szerint jelentős előrelépés történt az ukrán rendezésről szóló tárgyalásokon. Mindkét fél megállapodott abban, hogy jelentik az eredményeket a vezetőiknek és folytatják a munkát a megállapodás érdekében, közölte Steven Witkoff. Az ukrán-magyar határszakaszon 3939-en jöttek tegnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 18 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást. A stratégiai kőolajkészletek felszabadítását kezdeményezi a MOL az Energiaügyi Minisztériumnál. A régió ellátás biztonságának fenntartása érdekében kell ezt megtenni, egyúttal megkezdték a finomítói tengeri úton történő ellátását. Hangsúlyozzák, nincs veszélyben az üzemanyagellátás. Január 27-e óta nem érkezik kőolaj a barátság vezetéken keresztül Magyarországra és Szlovákiába. Horvátország kész segíteni az ukrajnai tranzit leállását követően az uniós jog és az amerikai szankciók betartásával, közölt az ex-közösségi portálon a horvát gazdasági miniszter. Antes Usnyar azt írta, Horvátország felelősen és átláthatóan jár el a regionális energiabiztonság ügyében, és nem engedi, hogy Közép-Európa üzemanyag ellátása veszélybe kerüljön. Szijjártó Péter szerint Magyarország nem szívességet kér Horvátországtól, amikor az orosz kőolaj Adria vezetéken keresztüli szállítását sürgeti, hanem az Európai Unió szabályok betartását. A külgazdasági és külügyminiszter szerint amennyiben a csővezetékes tranzit, például a barátság kőolajvezeték, politikai vagy egyéb okok miatt ellehetetlenül, Magyarország és Szlovákia jogosult tengeri útvonalon is orosz kőolajat vásárolni. Gondoskodunk arról, hogy Magyarország energia és üzemanyag ellátása biztonságban legyen, dacára annak, hogy az ukránok megtagadták a barátság kőolajvezetéken a szállítások újraindítását politikai okok miatt. Erről beszélt a tárcavezető este az M1 állami televízióban. Szijjártó Péter kiemelte, a szállításokhoz amúgy minden műszaki technikai feltétel adott lenne. Felhívta a figyelmet arra, hogy a horvátok az Adria kőolajvezeték tranzitdíját az európai átlag 5-szörösére emelték a háború alatt. Halaszthatatlannak nevezte a bankrendszer konszolidációját a nemzetgazdasági miniszter, mert szerint a bankok még mindig túl sokan vannak és túl drágák. Nagy Márton Facebook bejegyzésében úgy fogalmazott, csak 5 nagy bank maradhat. A tárcavezető egy évekre lebontott kimutatást is csatolt, de azt nem közölt, hogy melyik 5 bank megmaradására gondolt. A Magyar Nemzeti Bank 2021 óta érvényes besorolása szerint jelenleg 7 nagy bank működik Magyarországon, az OTP, az MBH, a K&H, az Unicredit, az Erste, a Raiffeisen és a CIB. 2-szer rosszabb a kátyú helyzet, mint tavaly, mondta el a Magyar Közút ZRT műszaki vezérigazgató helyettese az Inforádióban. 4600 kátyús helyet tartanak nyilván, ismertette Mikesz Csaba, hozzátéve, hogy tartós munkát csak melegebb időben tudnak végezni. A Magyar Közút 31.000 kilométernyi úthálózatot kezel. Egy társadalmi egyeztetése bocsátott kormányrendelet tervezet szerint március 1-től az állam átvállalná a jogosítványszerzés költségeit azoknál a fiataloknál, akik gyermekvédelmi gondoskodásban élnek. A cél az érintettek mobilitásának és foglalkoztathatóságának növelése. Az elmúlt heti országos közúti akció során több mint 153 ezer ellenőrzés hajtott végre a rendőrség, közölte az ORFK. Büntetőeljárás 166 sofőrrel szemben ittas, 13 esetben bódult járművezetés miatt indult, a rendőrök 15 kábítószerrel kapcsolatos, 1 lőfegyverrel összefüggő és 6 tulajdon elleni bűncselekményt tártak fel, valamint 58 körözött embert fogtak el. Végül az időjárásról. Délután több lehet a gomoly felhő, és akár zápor, hózápor is előfordulhat. A szél egyre több felé felélénkül. A csúcshőmérséklet 6-7 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. A tökéletesség kacsintása címmel Hámori Máté karmesterrel olvashatunk címlapinterjút a Képmás magazin január-februári összevont számában. A labban szó van a kokas módszerről, és arról is, mit jelent a zene egy látássérült művész életében. Megismerhetünk egy hargitai falusi hoki csapatot, és egy új magyar rákkutatási felfedezést. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazinműsor.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát.
Lapozzunk bele képzeletben a gasztronómia kézikönyvébe, annak idején, hogyan is alakultak ki a böjtös ételek, miben különbözött a böjtös étel a hétköznapi ételektől.
Barancó Attila, séfet kérdezem.
A böjtös ételeket már a régi szakácskönyvek is elkülönítik az egyéb elkészített ételektől. Tehát ugye itt nagyon fontos volt, hogy zsír és hús nélkül készültek az ételek. És a régi szakácskönyvekben külön felkündették azt, hogy böjtös levesek, illetve leves után föladandó böjti assziettek, tehát fogások. És erre azért volt szükség, mert a szakácskönyvekben természetesen voltak más olyan ételek is, amik nem tartalmaztak húst, zöldségek, tészták, halak, de ezek általában a leírásban zsiradékkal készültek. És ugye hát a böjti időszakban, szigorúan vett böjti időszakban az ételek elkészítésénél semmiféle állati zsiradékot ugye vajon kívül nem lehetett használni. És ezért a szakácskönyveknek a szerzői, szerkesztői ezt fontosnak tartották, hogy így megkülönböztessék ezeket az ételeket. Tehát a böjt ugye ez fontos volt ugye a régi emberek számára, nagy böjti időszakban. Ha nem volt elég fantáziájuk, akkor bizony a szakácskönyvek segítségére szorultak, tehát hogy ne legyen túl egyhangú a böjti időszakban a táplálkozás, Mert hát azért valljuk be, hogy a húskedvelő, hús szerető emberek hosszú időn keresztül zöldséges tészta, illetve tojás ételeket esznek, hát az elég egyhangú tud lenni. De ha ezeket az ételeket egy kis fantáziával változatosan készítjük el, akkor ezek nem okoznak semmiféle gondot, hogy esetleg az ember ráunna ezekre az ételekre.
A böjti időszakban nagyon fontos kulcsfogalom szinte a lemondás. Le kell mondanunk az étkezésünkben is valamiről vagy valamikről. Hogyan tudunk erre törekedni?
Hát amit ugye az étkezésünkben megszoktunk, és szokássá vált, mondhatnám azt, hogy rabjaivá váltunk esetleg. Böjti időszakban remek alkalom, hogy lemondjunk róla. Tehát gondolok itt arra, hogy nem csak ugye húsmentes ételeket lehet böjti időszakban fogyasztani, hanem mondjuk aki rendszeresen fogyaszt alkoholt, akkor ilyenkor elhagyja, vagy kevesebbet fogyaszt, vagy édességet nagyon szereti, akkor megpróbálja itt az édességfogyasztást korlátozni önmaga számára, vagy a dohányzás is lehet ilyen. Sok-sok mindennel lehet ugye böjtölni, de érdekes mód most a válság, tehát ezt is muszáj megemlíteni, nem kerülhetjük meg, hozott magával egy olyan szokást, még nem vallásos emberek körében is, hogy lemondanak valamiről, tehát megpróbálják magukat. Több helyről is hallottam, hogy aki rendszeresen fogyaszt mondjuk bort, most tartózkodik tudatosan a borfogyasztástól, vagy ugyanígy az édességek fogyasztásától, és nem kimondottan vallásos értelemben, hanem így megpróbálja magát, hogy az eddigi szokásairól, hogy le tud-e mondani, hogy a fogyasztói kihívásoknak, a fogyasztói társadalom kísértéseinek, hogy mennyire tud ellentállni. Tehát tudat alatt ez azért egyfajta ilyen spirituális lemondásnak tűnik, de mindenképpen üdvös és dicséretes dolog.
Mivel gasztronómiai műsorban beszélgetünk, mi is szeretnénk néhány ötlettel hozzájárulni kedves hallgatóink böjti étkezéséhez. Milyen ételeket is fogyaszthatunk elsősorban a böjti időszakban? Néhány recepttel is készültünk?
Igen, tehát én most szeretném a régi szakácskönyveknek a bölcsös ételekre való útmutatásait követni. Tehát megkülönböztette a böjti leveseket. A levesek hús nélkül készültek, zsiradék nélkül, elsősorban ugye zöldségekből, tojásból, tejből, illetve halból. Nagyon kiemelkedő a tojás ételeknek a fogyasztása a böjti időszakban. Hát ez ugye könnyen hozzáférhető volt mindig is, illetve a tojás tápértéke az megegyezik a hússal, tehát a fehérje tartalma, a kalória értéke, tehát az hasonló a húshoz, és nagyon változatosan el lehet készíteni, még ha manapság ugye kevés módot ismerünk rá, ugye a rántott, a tükörtojás, esetleg lágy tojás dolognál aztán be is fulladunk, pedig hát a tojás az nagyon-nagyon változatosan elkészíthető. Aztán megemlíteném még a zöldségféléket, amikből remek levesek készülnek, és hát az alkoholokból. Érdekes módon a régi szakácskönyvek előszeretettel emlegetik a sörlevest, illetve a borlevest, és ezek a böjti időszakban is egy kicsit ilyen ünnepi levesnek számítottak már, amennyire a böjtben lehet ünnepelni, de hát mit tudom én, vasárnap vagy böjti időszakban ugye azért esnek ünnepek, és ekkor fogyasztották. Ezek mindig édes levesek voltak, illetve hát tojással készültek. Megemlíteném a borlevest, bár ezt akár karácsonykor is szoktuk fogyasztani, ugye, mert hogy ez is egy böjtös leves, tehát karácsony viliáján. Bort cukorral, illetve fűszerekkel fel kell forralni. Ez a fűszerek az fahéj, illetve szegfűszeg. Majd leszűrjük, és tojássárgát elhabarunk, és a forró bort a tojássárgákra ráöntjük, és vízgőz fölött habosra keverjük. Tehát egy ilyen krémszerű, habos, finom, édes levest kapunk belőle, és ez jó bevezetője lehet egy étkezésnek, ugye van benne egy pici alkohol, ez még akár étvágyat is tud csinálni. A sörleves az hasonlóképpen készül, csak itt nem fahéjat, illetve szegfűszeget teszünk, hanem citromhéjat és narancshéjat a sörbe, így melegítjük föl, és ugyanígy habart tojásokra, elhabart tojássárgákra a sört ráöntjük, és vízgőz fölött addig kevergetjük, amíg tulajdonképpen a tojások is elkészülnek. Megemlítenék egy zöldséges levest is, ami nagyon tápláló, ez a cékla leves. Céklát többnyire csak savanyúságnak ismerjük, ennél pedig nagyon sokoldalúbb zöldség, tehát több figyelmet érdemelne, azáltal is, hogy nagyon-nagyon egészséges. A céklát meghámozzuk, felkockázzuk apró kockára, hogy minél előbb megfőjön, és kevés vajon, olajon, hagymát, illetve fokhagymát dinsztelünk, rátesszük a céklakockákat, néhány percig dinszteljük, majd felengedjük vízzel, vagy ha van esetleg zöldségleves, akkor zöldséglevessel, puhára főzzük a céklákat, botmixerrel leturmixoljuk, egy szitán vagy sűrű szövésű gézen átpaszírozzuk, és tormával, tehát ecetes reszelt tormával ízesítve pirított kenyérkockákkal tálaljuk. Ez egy nagyon izgalmas, érdekes leves, szép színe van. A céklának ez az édesföldes íze, ez nagyon izgalmas, nagyon kiváló. Úgyhogy ajánlom mindenkinek elkészítésre. Aztán a régi szakácskönyvek a böjtös ételeken belül is külön fejezetet szentelnek a tojás ételeknek. Hát a tojásokat elkészítik pörköltnek, tojásokat keményre főzzük, meghámozzuk, fölkockázzuk, és hagymából, fűszer paprikából, csak hát nem zsírral, hanem olajjal, egy pörkölt alapot készítünk, és erre rátesszük a tojásokat. De ismernek a régi szakácskönyvet ilyet is, hogy tojás tokány. Itt szintén a tojásokat keményre kell főzni, és olajban hagymát dinsztelünk fokhagymával, erre paradicsompürét teszünk, és erre tesszük rá a felkockázott kemény tojást, és ezt tálalhatjuk akár rizssel, akár burgonyával. Aztán van még egy nagyon izgalmas étel, ami a tejfölben sült tojás. Kevés vajban hagymát, illetve fokhagymát kell dinsztelni, erre rátenni egy fél liternyi tejfölt, és nem szabad felforralni, csak felforrósítani, és amikor felforrósodott a tejföl, akkor beleütünk néhány tojást, úgyhogy egyben maradjon a sárgája, tehát mintha tükörtojást készítenénk, és ezt betesszük a sütőbe, és addig sütjük, amíg a tojásnak a fehérje megszilárdul. És így a tejföl, ahogy körbeveszi, ez egy nagyon finom, jó ízű étel, ezt kenyérrel ki kell tunkolni, és így kell fogyasztani, de akár főzelékre feltétnek is lehet tenni. A gombák is nagyon előkelő helyet foglaltak el a böjtös ételek körében. Ugye a szárított gombából nagyon kiváló savanyú tejfölös gombaleves lehet készíteni, csekucsma gomba, ami nagyon-nagyon változatosan elkészíthető, ugye az évnek az első gombája, friss gombája, például fasírtot lehet belőle készíteni, a friss kucsma gombákat megtisztogatjuk, lehetőleg nem mossuk meg, hanem egy ecset vagy szőrkefek segítségével a port, a avarmaradékokat tisztítsuk le róla, vágjuk apróra, dinszteljük meg hagymán, közben áztassunk be tejbe zsemlét, és a kicsavart, kinyomott zsemléhez keverjük hozzá a megdisztelt gombát, üssünk bele 2-3 tojást, ha túl lágy lenne, akkor tegyünk bele egy kis zsemlemorzsát, fűszerezzük, friss zöldpetrezselyemmel, sóval, frissen őrölt borssal, és készítsünk belőle ilyen fasírszerű gombócokat, és olajban süssük ki. Burgonyapürével önálló fogás is lehet, de egy főzelékre, paradicsomos káposztára, burgonya főzelékre egy kiváló feltét is lehet. Gombából készíthetünk még rakott kelkáposztát is. A friss gombát, akár kucsmagombát, akár vásárolt termesztett csiperkét felszeleteljük, és pörköltet készítünk belőle a hagyományos módon. A kelkáposztákat forró vízben megabáljuk, párolt rist készítünk, a rist a gombával összekeverjük, és akkor a megfőtt káposztával lerétegezzük egy tepsibe, amit kikentünk vajjal vagy olajjal, és tejfölt simítunk a tetejére, és így megsütjük, tehát szokásos módon, mintha készítenénk egy rakott kelkáposztát, csak éppen a hús helyett gombát használunk. Ugyanígy elkészíthető savanyú káposztával is természetesen, azzal is nagyon finom. Másik érdekes gombás étel lehet még a gombás tojással töltött palacsinta. Hagyományos módon palacsintákat sütünk, csak a tésztában nem teszünk cukrot, hanem megsózzuk, és friss gombát hagymán megdínszteljük, erre ütünk néhány tojást, és gyakorlatilag készítünk egy gombás tojás rántottát, vagy habartojást, és ezekkel töltjük meg a palacsintákat, feltekerjük egy tűzálló edénybe, amit kikentünk vajjal, lerétegezzük, tejföllel leöntjük, és így megsütjük, tehát ez egy kiadós, akár egy főétkezésnek is beszámító étel lehet a böjtös időszakban. Megemlíteném még egyszer a céklát, mert hogy nem csak leves készíthető belőle, hanem süthetjük is. Önálló fogásként is lehet fogyasztani, vagy köretként is. A céklát, válasszunk apró céklákat, hámozzuk meg, és negyedeljük vagy nyolcadoljuk nagyságtól függően, majd a cékla súlyának fele mennyiségű lila hagymát szintén tisztítsuk meg, kockázzuk föl, keverjük össze a céklával, öntsünk rá olajat, sót, tegyünk rá egy kis köménymagot, balzsamecetet, de ennek hiány természetesen borecet vagy gyümölcs, bármilyen gyümölcsecet megfelel, egy 2-3 evőkanállal. Jól keverjük össze, tegyük egy hőálló edénybe, és süssük körülbelül egy 45 percig, amíg a céklák megpuhulnak, de még roppanósak maradnak. Friss puha kenyérrel önálló ételként is lehet fogyasztani, de mondjuk, hogy böjtnél maradjunk, egy rántott hal kísérője is lehet ez a finom zöldségétel. És ha már a halatot említettem, tehát a hal is egy fontos böjtös étel volt, és a mai napig is az. Nagyon kiváló böjtös leves a halgombóc leves. Ez azért is jó, mert olcsóbb, szálkásabb halból is el lehet készíteni. Ezt úgy készítjük, hogy pongyból, vagy keszekből, vagy kárászból veszünk néhány darabot, megtisztítjuk, és föltesszük főni lassú tűzön, hagymával, vegyes zöldséggel, tehát sárgarépával, petrezselyemgyökérrel, illetve zellerrel, néhány gereszt fokhagymával. Annyi vízet tegyünk rá, hogy a halakat ellepje, és addig főzzük lassú tűzön, amíg a halak megpuhulnak. A habot természetesen közbe szedjük le, ami keletkezik, és amikor a halak megfőttek, akkor kivesszük az egész halakat, és megvárjuk, míg kihűl, és kiszálkázzuk, tehát a hal húst leszedjük a csontról, és így megfőtt állapotban a szálkák könnyen kiemelhetők. Majd a halhúst összetörjük villával, elkeverjük egy tejben áztatott zsemlével, tojással, fűszerezzük őrölt gyömbérrel, őrölt fehér borssal és sóval, és ilyen halgombócokat készítünk belőle. Közben a megmaradt levest, vagy főzőlevet leszűrjük, a zöldségeket felkockázzuk, és a főző lébe tulajdonképpen ezeket a gombócokat kifőzzük. És amikor ez megfőtt, akkor a gombócokat kivesszük, a levest behabarjuk tejföllel, ízesítjük egy kis ecettel, és a megfőtt gombócokat, illetve a felkockázott zöldségeket visszatesszük, és így tálaljuk. Másik érdekes halétel lehet maradék halak felhasználására is, mondjuk ha rántott halat készítettünk, és nem fogyott el, hogy másnap ne legyen olyan unalmas, ezt bemarinálhatjuk. Ez pedig úgy készül, hogy lilahagymát vagy vöröshagymát karikára vágunk, kevés sóval, cukorral, ecettel, néhány babérlevéllel elkeverjük, gyakorlatilag egy hagymasalátát készítünk, és a rántott halakat ebbe a hagymasalátába beleteszik, úgyhogy jusson a halszelet alá, a halszelet tetejére, és lefedve egy éjszakán át hűtőben érleljük, és másnap ez lehet egy remek reggeli, vagy egy remek vacsora. Megemlíteném még a jutúrós burgonya felfújtat. Ez is egy érdekes böjtös étel lehet. Ez egy kicsit kiadósabb, ugye a burgonya és a jutúró miatt. Hiában főtt burgonyát áttörünk, és felesújú jutúróval elkeverjük, majd hozzáteszünk 3-4 tojássárgáját, a fehérjéket pedig felverjük habnak. És ezt a masszát ízesítjük őrölt szerecsendióval, őrölt borssal, sóval, esetleg lehet egy kis kakukkfűvel vagy borsikafűvel is ízesíteni, majd hozzákeverjük a tojásfehérjének a habját, és vajjal kikent formába belesimítjuk, és sütőbe megsütjük, méghozzá úgy, hogy forró vizet teszünk tepsibe, és ezt a formát ebbe helyezzük bele, és gyakorlatilag kigőzöljük. Ez is lehet akár köret, de egy remek meleg vacsora is.
Mivel a böjtös időszakban beszélgetünk, ezért lemondhatunk az édességekről, de gondolom, hogy nem kell mindig lemondanunk, hiszen készíthetünk olyan desszerteket és édességeket is, amelyek kiválóan megállják a helyüket ebben az időszakban is.
Igen, van egy nagyon érdekes böjtös édesség, egy régi szakácskönyvben szerepel, a borban áztatott rántott kenyér. Ez tulajdonképpen maradékok remek felhasználási lehetősége, tehát ha már egy kicsit szárazabb a kenyerünk vagy kalácsunk, akkor kevés édesborban megáztatjuk, de úgy, hogy még ne omoljon szét, és utána megforgatjuk tojásba, amiben a tojásba szintén keverünk egy kis cukrot, és egy bundás, édes bundás kenyeret készítünk belőle, és ez lehet egy étkezés lezáró édessége, vagy akár egy remek reggeli étel is. Készíthetünk egy zöld krémlevest, bármit fel lehet használni, spenót, sóska, pitypang, csalánlevél, zöld petrezselyem, és ezeket a leveleket jól megmosva apróra vágjuk, vajban megdínszteljük, és fölengedjük, ha lehet, van lehetőségünk rá zöldség alaplével, ha nincs, akkor vízzel, és akkor utólag ízesítjük sóval, borssal, majd amikor a levelek megpuhultak, ez egy nagyon rövid idő tulajdonképpen, mert ezek nagyon zsenge levelek, akkor ezt az egészet leturmixoljuk, vagy botmixerrel pürésítjük, és akár így is fogyaszthatjuk, de lehet tejföllel, vagy tejszínnel habarni, vagy tejjel, kinek mi az ízlése, és ehhez mindenképpen levesbetétként pirított zsemlekockát, vagy pirított kenyérkockát adjunk, amit úgy lehet érdekessé tenni, hogy a felvágott kenyér vagy zsemlekockát meghinthetjük egy kis fokhagyma granulátummal, borssal, egy pici csípős paprikával, olvasztott vajjal átforgatjuk, és így a sütőben kíméletesen megpirítjuk, és egy nagyon jó ízű, érdekes ízű levesbetétet kapunk. Megemlíteném a csalánlevest. A csalán nagyon jó ízű, ugye teának ismerjük elsősorban emberi fogyasztásra, tehát a csalán levesként is elkészíthető, a fiatal zsenge hajtásokat az előbb említett módon vajban vagy olajban ledinszteljük, fölöntjük zöldségalaplével vagy vízzel, ízesítjük sóval, borssal, és itt nem fontos esetleg átpaszírozni, lehet a csalán leveleket ilyen darabosan hagyni, jó behabarni tejföllel, főzhetünk bele akár galuskát is, és akkor egy tartalmasabb, jó ízű levest kapunk. És hát nagyon érdekes leves, vagy érdekes fűszere a lestján, tulajdonképpen a leves ízesítő poroknak az egyik fő fűszernövénye, jellegzetes íze van, nagyon jó bármilyen levesben, és megemlíthetjük ugye az eperlevest, ezt készíthetjük többféleképpen is. Készíthetjük tejjel, tejföllel, vörösborral, akár melegen, akár hidegen. A leveseknél hagy említsem meg a spárgát, a spárga krémleves. A spárga sípokat egy zöldséghámozó segítségével tisztítsuk meg alaposan, majd daraboljuk föl, és tegyük föl citromos, sós vízbe, amiben tegyünk egy mokáskanálnyi cukrot, vagy egy mokka cukrot, ugyanis cukor, édes íze nagyon jól kihozza a spárga jellegzetes ízét. És amikor a spárga megpuhult, tejszínnel habarjuk be, és botmixerrel vagy turmixgéppel pürésítsük, és amit már említettem, fűszeres zsemlekockával tálalhatjuk.
A levesek után főételeket és köreteket ajánlunk a kedves hallgatók figyelmében. Milyen recepteket is?
Egyik legkedveltebb zöldségféléje a karalábé. Ez egy olyan zöldség, ugye, ami már kicsit tartalmasabb, és nagyon sokoldalúan lehet elkészíteni. A legismertebb ugye a töltött karalábé. A karalábét ugye kiváljuk, és megtölthetjük rizskeverékével, készre pároljuk kevés levesbe vagy vízbe, és akkor tejföllel, tejszínnel habarhatjuk. Gombavagdalékkal megtölthetjük, vagy akár kemény tojás és tejben áztatott zsemle keverékével is betölthetjük a karalábét, és így pároljuk. A karalábét ki is lehet rántani, újnyi vastagságú szeletekre vágjuk, megpároljuk, és hagyományos módon lisztbe, tojásba és zsemlemorzsába forgatjuk, és bőforró zsiradékban kisütjük, és valamilyen mártással, mondjuk kaporral elkevert joghurtmártással, vagy tartármártással felszolgálhatjuk, önálló fogásként, vagy akár köretként is. És elkészíthetjük a karalábét tejszínesen is, a karalábét batonokra, tehát ilyen újnyi vastagságú kis hasábokra vágjuk, kevés hagymán megdinszteljük, pici fokhagymát teszünk hozzá, és amikor a karalábé megpuhult, akkor tejszínt öntünk rá, de csak annyit, hogy éppen befedje a karalábét, és ebben a tejszínben még készre főzzük, és besűrítjük tulajdonképpen, és ehhez nem teszünk semmiféle sűrítő anyagot, tehát lisztet vagy keményítőt, és a tejszín és a karalábé nagyon harmonikus párost alkotnak, friss vágott zöld petrezselyemmel meghintve tálaljuk. Jellegzetes fűszere a menta. És egyik nagyon jellegzetes zöldségféléje a zöld borsó, és készíthetünk egy mentás zöld borsó pürét. Ez következőképpen készül, a zöld borsót kevés sós cukros vízben megfőzzük, leszűrjük, és apróra vágott menta levelekkel szitán átpaszírozzuk. Majd vajjal és egy kevés tejszínnel kikeverjük. Nagyon érdekes ízharmóniája van az édes zöldborsónak és a friss mentának. Mindenképpen, akinek van lehetősége rá, próbálja ki. Jó étvágyat kívánok!
Elhangzott riportunkban Barancó Attila séffel beszélgettem. Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra! Most elhangzott gasztronómiai műsorunkat pénteken 13 óra 5 perckor, valamint vasárnap délelőtt 8 óra 5 perckor megismételjük. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. XIV. Leó pápa beszéde a Pápai Életvédő Akadémiához. A háború a lehető legsúlyosabb támadás az élet és a közegészség ellen. Leó pápa az olasz prefektusoknak. A keresztény értékek hozzájárulnak a társadalom növekedéséhez. Stúdióbeszélgetés gyulafehérvári szeminaristákkal a vatikáni intézményekben tett tanulmányi zarándoklatukról. Leó pápa az olasz prefektusoknak. A keresztény értékek hozzájárulnak a társadalom növekedéséhez. Szilárd erkölcs, társadalmi összhang, a gyengék segítése, a bűnözés elleni küzdelem, a bürokrácia javítása, együttműködés az egyházzal. 14. Leó pápa ezekről a feladatokról beszélt a hétfői audiencián az olaszországi prefektusoknak, akik a kormány területi megbízottjai, a belügyminisztérium hatáskörén belül. Az audiencián jelen volt Matteo Piantedosi belügyminiszter is. Az ókori Rómában és az egyházban is ismert volt ez a megnevezés, ami előjárót, tisztviselőt jelent. Küldetésük ma is hasonló, őrködni a közrend és a közbiztonság felett valamennyi állampolgár javára.
Specialmente il nostro tempo, segnato da conflitti, e tensioni internazionali evidenzia l'importanza di tutelare il bene comune.
Konfliktusos és nemzetközi feszültségektől terhes korunkban különösen fontos a közjó védelme, ami nem korlátozódik anyagi dolgokra, hanem elsősorban az olasz köztársaság erkölcsi és spirituális örökségét jelenti. A társadalmi összhang felett őrködve a prefektusok óvják az állampolgárok szabadságát és jogait, különös tekintettel a gyengébb rétegekre. A pápa megállapította, hogy amikor a civil élet rendezetten zajlik, akkor a szegényeket jobban befogadják, az idősek nyugodtabbak, jobban működnek a szolgáltatások, a családok, a betegek és a fiatalok javára. A közrend nem csupán a bűnözés elleni jogos harcot jelenti, hanem kitartó ellenállást az erőszak, a hamisság és a közönségesség formáival szemben, amelyek sértik a társadalom szerkezetét. A prefektusoknak gondozniuk kell a szociális kapcsolatokat, építeni az egyre hatékonyabb együttműködést az állam központi intézményei, a helyi hatóságok és az állampolgárok között. Tiszta elmével és a köziránt elkötelezett lelkiismerettel szolgálják az olasz népjavát, buzdította a prefektusokat a pápa, majd rámutatott kettős tanúságtételükre. Egyrészt együtt kell működniük a különböző szintű közigazgatási szervekkel, másrészt szakmai felelősségről és erkölcsös életvitelről kell tanúskodniuk. A Szent Atya annak a reményének adott hangot, hogy sikerül gördülékenyebbé tenni a bürokráciát is.
Specialmente in situazioni di emergenza, davanti a calamità o pericoli, il vostro ruolo permette di esprimere al meglio
Szükséghelyzetben, természeti katasztrófák vagy veszély esetén a prefektusok az olasz köztársaság nevében testesítik meg a szolidaritás, a bátorság és az igazságosság értékeit. Szolgálatuk etikai minőségét jelzi az is, ahogy kezelik az új technológiák jelentette kihívásokat, mint például a mesterséges intelligenciát, melyet ma a közigazgatásban alkalmaznak. Ezeket az eszközöket figyelmesen kell irányítani, nem csak a személyes adatok védelmére, hanem azért is, hogy mindenki javát szolgálják, ne csak egy elit érdekeit. Leó pápa végül rámutatott, hogy az olasz prefektusok mindig számíthatnak az egyház együttműködésére és tiszteletére. A megyés püspökökkel fennálló építő kapcsolatok megkönnyítik a migránsok befogadását és a rászorulók segítését, de olyan gyakorlati ügyek kezelését is, mint az egyházi épületek gondozása. A keresztény közösség hite és az általa megtestesített vallási értékek így hozzájárulnak Olaszország kulturális és társadalmi növekedéséhez.
14. Leó a Pápai Életvédő Akadémiához. A háború a lehető legsúlyosabb támadás az élet és a közegészség ellen. A Szentatya hétfőn fogadta a Pápai Életvédő Akadémia plenáris ülésének résztvevőit. A testület közgyűlését február 16-án és 17-én tartották Rómában, amely az egészségügyi ellátást mindenkinek, fenntarthatóság és méltányosság témára összpontosított. Egy konfliktusokkal teli világban időt és erőforrásokat kell szentelnünk az élet és az egészség előmozdításának, miközben a közjó megértésének megerősítésével kell kezelnünk az egyenlőtlenségeket, mutatott rá Leó pápa február 16-án hétfőn. Ma olyan háborúkkal nézünk szembe, amelyek a polgári struktúrákat, köztük a kórházakat is sújtják, és amelyek a legsúlyosabb támadásokat jelentik, amelyeket az emberi kéz az élet és a közegészség ellen elkövethet, mondta a vatikáni beszédében a Pápai Életvédő Akadémia plenáris ülésének résztvevőihez a pápa. Egy konfliktusokkal sújtott világban, amely hatalmas gazdasági, technológiai és szervezeti erőforrásokat emészt fel a fegyverek és más típusú katonai felszerelések gyártásában, soha nem volt még fontosabb időt, embereket és szakértelmet szentelni az élet és az egészség védelmének.
I greatly appreciate the theme you've selected for this year's meeting, healthcare for all, sustainability and equity.
Leó pápa kifejezte elismerését a tanácskozás témája iránt. Gyakran mondják, hogy az élet és az egészség mindenki számára egyformán alapvető értékek, de ez a kijelentés képmutató, ha ugyanakkor figyelmen kívül hagyjuk a strukturális okokat és politikákat, amelyek meghatározzák az egyenlőtlenségeket, figyelmeztetett a pápa. Az ellenkezőjét állító kijelentések és nyilatkozatok ellenére nem minden életet tisztelnek egyformán, és az egészséget sem védelmezik vagy támogatják ugyanúgy mindenki számára. Kifejtette, hogy azok a helyzetek, amelyekben a közösségek találják magukat az egészségi állapot és az életminőség tekintetében, a társadalmi és környezetvédelmi politikák eredményei, amelyek olyan változókat befolyásolnak, mint a jövedelem, az oktatás vagy a lakóhely. Amikor a várható élettartamot és az egészség minőségét vizsgáljuk a különböző országokban és társadalmi csoportokban, hatalmas egyenlőtlenségeket fedezünk fel, világított rá Leó pápa. A Szentatya ezzel kapcsolatban hangsúlyozta annak fontosságát, hogy felismerjük a mindenki és az egyes egyének egészsége közötti kapcsolatot, hozzátéve, hogy a COVID-19 világjárvány hogyan mutatta be ezt a valóságot. A felelősségünk nem csak abban rejlik, hogy intézkedéseket tegyünk a betegségek kezelésére, és biztosítsuk az egészségügyi ellátáshoz való méltányos hozzáférést, hanem abban is, hogy felismerjük, hogyan befolyásolja és segíti elő az egészséget bizonyos tényezők kombinációja, amelyeket összetettségükben kell megvizsgálni és összevetni. A pápa ezt egy mozaikhoz hasonlította, ahol a különböző területeknek mint például az orvostudomány, a politika, az etika, a menedzsment és mások, össze kell fogniuk, hogy szembenézzenek az átfogó kérdésekkel, és megoldásokat találjanak. Kifejtette, ez azt is jelenti, hogy nem a közvetlen profitra, hanem arra kell összpontosítani, ami mindenkinek a legjobb.
András István atya, főiskolai rektor, Csibi Levente, Lázár Hunor, Melega Ferenc, hatodéves diakónusok, illetve Antal Endre, Barna Miklós, Kis Szilárd, ötödéves akolitusok jártak Rómában a múlt héten, hogy főpásztoruk Kovács Gergely gyulafehérvári érsek vezetésével végiglátogassák a legfontosabb szentszéki dikasztériumokat. Február 9-én kezdték a zarándokutat Péter apostol sírjánál, majd a sor végén szombaton érkeztek a Vatikáni Rádióba, ahol miután megismerkedtek a pápa rádiójával, rögtön mikrofon elé is álltak, hogy beszámoljanak az élményeikről, melyet végül Gergely érsek atya összegzett. Most hallgassák meg a velük készített beszélgetést.
A gyulafehérvári érsekség főpásztora, Kovács Gergely érsekatya, a gyulafehérvári teológiai főiskolának az igazgatója, és három diákonus, valamint három diákonus jelölt akolitus. A vendégem, aki meg is töltik a stúdiót, a négyes stúdiót, Isten hozott benneteket, lassanként a ti római zarándoklatotok végéhez közeledtek, és ez a zarándoklat azt a célt szolgálta, hogy megismeritek a Vatikánt. Az utolsó állomások egyike éppen a Vatikáni Rádió. Hunor, téged kérdezlek, milyen összkép alakult ki benned a Vatikánról? Több, nagyobb, gazdagabb vagy kisebb, mint amit otthon Gyulafehérváról elképzeltél?
Nagy szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Először is nagyon hálásak vagyunk az érsek atyának, hogy betekintést engedett az itteni vatikáni működésbe belülről is, hiszen az embernek általános képe, hogy ahogyan egy iroda kinéz, az körülbelül milyen felállásban, milyen munkatársak segítségével működik, de ahogyan ezt testközelből is megtapasztalhattuk, az egészen sajátos. Saját szempontom szerint óriási adottságot véltem felfedezni az adott személyekben, óriási lelkesedést, ahogyan ők a munkájukat végzik, nagy átadással beszéltek az egészről, és mindezt köszönjük az érsek atyának, aki lefordította ezt nekünk magyar nyelvre, hogy meg is értsük, hogy milyen munka zajlik az adott dikasztériumban a Vatikánon belül. Számomra egy teljesebb kép rajzolódott ki immár a munkatársak, a főbeosztottak beszámolójából, úgyhogy ezért én igazán hálás vagyok, hogy egy kerekebb képet kaphatok a Vatikán belső működéséről.
Miklós, téged mi érintett meg? Így test közelből.
A Vatikán működése kapcsán bennem mindig is kérdés volt az, hogy egy szeminarista, amikor kispap lesz, úgy képzelje el az életét később, hogy ott van a hívek között, őket vezeti közelebb a Jóistenhez, aki pedig itt van a Vatikánban, úgy távol áll, mondjuk úgy attól, amit elképzelt a papságról. Éppen ezért több helyen is megkérdeztem, hogy tud-e kapcsolódni így a hívekhez, vagy csak egy papír áll előttük, és az a válasz jött vissza, hogy nem egy papírt látnak előttük, hanem mindig egy szemét. És csodálattal tölt el az, hogy ennyire szépen ki van építve ennek a rendszere, mert van egy ilyen oldala, és hogy tényleg nélkülözhetetlen minden egyes ember, aki ott van, és így is lényegében nem egy papírt, vagy nem egy elvont valamit szolgálnak, hanem Isten népét ugyanúgy, csak más formában. Azt hiszem, hogy ide egy erős hit kell, és tényleg, ha bár távol állnak a visszajelzésektől, vagy hogy lássanak egy tekintetet, hogy most akár a prédikációban elmondtam egy olyan gondolatot, ami megérintette őket, és akkor látom a tekintetet, ez egy visszajelzés. Itt pedig a papírokon kevesebb ilyen érkezik, de van mögötte, ezen szolgálat mögött egy hit, hogy én ezt egy emberért teszem. És nagyon-nagyon felfedezem benne a magvető magatartást, hogy vetik a magot, teszik, végzik a szolgálatot, és nem érdekel, hogy hol nő ki, hogy nő ki, mikor nő ki, én a magot elvetettem, és tovább a Jóistennek a feladata.
A növekedést az Úr adja. Hunor, gondoltatok arra, hogy igazából egy ilyen vatikáni dikasztériumban, hivatalban, ahol 10, 20, 30, 50-en dolgoznak, tehát nem túl nagy létszámban, végül is másfél milliárd katolikust szolgálnak ezzel. Viszonylag csekély apparátus egy óriási nagy lelki közösséget szolgál. Megérintett ez téged?
Több helyszínen is kérdésem volt nekem, hogy a világ bármelyik pontjáról jönnek be ide információk, teljesen különböző világképekkel találkoznak, és hogyan tudják ezt mégis egyesíteni, összesíteni, egy olyan dolgot kihozni belőle, ami tulajdonképpen a Szentlélek művének mondható, most a 21. században is az egyház működésének mondható. Minden dikasztériumban a maguk módján ezt a legtudatosabban igazították a saját működésükhöz. Ezt felfedezni egy óriási adottság szükséges és rátermettség az emberek részéről. Úgyhogy valóban Szentlélek által megszólított emberek és Szentlélek által foglalkoztatott emberek szolgálatát tapasztaltam én ezeken a helyszíneken.
Befejezésül egy igazán rátermett embert kérdezek a érsekatyát. Mi célt szolgál immáron nem is első alkalommal ez a római zarándokot, amikor érsekatya a te vezetéseddel idejönnek a diákonusok, akik aztán diákonus szentelések után, tanulmányaik végeztével, papszentelések után bekerülnek az Úr szőleibe?
Közel 23 év szentszéki szolgálatom folyamán nyertem ezt a meggyőződést, hogy el kell jönni Rómába, hiszen a világ egyház, itt van egyházunk szíve, és ezt meg kell tapasztalni. Éppen ezért a programot is úgy állítottam össze, hogy én így fogalmazok, hogy tanulmányút, hiszen elmegyünk a dikasztériumokhoz, ahova Rómába később papokként visszajöhetnek, de elsősorban a lelki központokat, az apostoli helyeket keresik fel, de nem a dikasztériumokat, tehát nem jutnak be a szentszéki hivatalokba. Másrészt pedig zarándokút is, hiszen nem szimbolikusan, hanem tudatosan is hétfőn, mi Szent Péter apostol sírjánál kezdtünk, az ásatásoknál, tehát a hitünk kifejezése, megélése is fontos volt. És a dikasztériumoknál nem is annyira arra voltunk kíváncsiak, hogy mikor hozták létre, melyik szentatya, hanem az, hogy hogyan segíti a világegyház működését. Ez olyan szépen hangzik, de hogy konkrétan mi Erdélyben hogyan segít nekünk a szentszék? A szentatya hangja hogyan jut el hozzánk? A lelkipásztori munka során fölmerült nehézségek, kérdések a levegőben maradnak, vagy kaphatunk hozzá támogatás, segítséget? És az én tapasztalatom így a hétvégén az, én nagyon hálás vagyok mindazoknak, akik időt szakítottak ránk, akik nagyon kedvesen fogadtak, és igazából olyan válaszokat adtak, olyan útmutatásokat, bátorítást, ami konkrétan a papszentelés, a diakonus szentelés előtt álló növendékek számára, én úgy érzem, hogy bátorítás, megerősítés, súlypontokat kaptunk, hithez való ragaszkodás, a képzés fontossága, a papi lelkületnek a fontossága, mert annélkül elveszünk. A mai világ szétsodor bennünket. És én úgy gondolom, hogy nem csak hitükben erősödtek meg, hanem a papság felé vezető úton is egy hátszelet kaptak, még egy támogatást, egy bátorítást, és én ezért hálás vagyok ezért a hétért. Nagyon gyorsan elszaladt, biztos úgy tűnik, hogy kevés volt, de hiszem az, hogy olyan segítséggel, csomaggal mennek haza, ami el fogja őket kísérni még éveken át.
Hanyadik ez a mostani római tanulmányi zarándokút?
Ez a második, hiszen ugye 6 éve vagyok érsek, az elején ott volt a Covid, tehát nem volt lehetséges, és amint lehetett, ez 2 évenként van az 5. és a 6. év számára, és ez az elképzelés, hogy 2 évente azért választottuk a februárt, mert ekkor van vakáció, tehát ne a tanévből kelljen erre áldozni. Ilyenkor az időjárás Rómában olyan, amilyen, volt szép idő, volt eső, és én annak örülök, hogy azt tapasztalom, azt látom, hogy a csapat jókedvű, lelkes, valóban hálás vagyok. Én szerveztem, az én kezemben van, nekem kell fordítani, de igazából engem is megerősít, hiszen ahogy nekük is mondom, fiúk, mi együtt kell a harcba mennünk, egymásra kell számítanunk, és hogyha ebben megerősödünk, ez mindannyiunknak jó. Jó a kispapoknak, és jó az érseknek.
Nagyon köszönöm. Jó látni együtt benneteket, a főpásztort, a diákonusaival együtt. Áldjon az Úr benneteket, kísérjen haza egészségben, és lelkesen jó háttérre folytassátok a munkátokat. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Páter Vértesaljai László beszélgetett gyulafehérvári szemináristákkal a vatikáni intézményekben tett tanulmányi zarándoklatukról. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
A napverse. Áprili Lajos, nő már a nap. Ember, ne félj, nő már a nap. A jégfogú szél nem harap. A koldus is dúdolva jár, ragyog rongyán a napsugár. A gond sem él mindig, ne hidd, ragad meg és a hóra vidd. A hóval szétfoszlik hamar, elmossa egy langyos vihar. A déli szél kürtjébe fú, léggömbben játszik egy fiú. Most elszakadt a gömb zsinek, s a gömbje boldogan lebeg. Ringatja a tavasz szele, szállj fel, kedvem, szállj fel vele!
Áprili Lajos, Nő már a nap című költeményét Nagy Adrián színművésznő mondta el. Áprili Lajos eredeti nevén Jékeli Lajos, József Attila díjas költő, műfordító 1887. november 14-én született Brassóban. A Kolozsvári Egyetem bölcsészkarán végzett magyar-német szakon. 1909-ben Jékeli Lajos néven az erdélyi lapokban jelentkezett verseivel. Tanára Kovács Dezső író azonban megrótta modern hangja miatt, mire a költő évekig nem kísérletezett újabb publikálással. Nagyon szerette a természetet, a tavaszt. Írói elneve is kedves hónapjának nevéből, az áprilisból származik. Első kötete 34 éves korában jelent meg Falusi Elégia címmel. 1923-ban Dijonba ment, ahol a francia nyelv tanításához is diplomát szerzett. 1926-tól a Kolozsvári Református Kollégiumban magyar és német irodalmat tanított. Ugyanebben az évben részt vett az erdélyi magyar írók marosvécsi találkozóján, és az itt összegyűltek megbízásából az 1928-ban induló erdélyi Helikon szerkesztője lett. Ezután Budapestre költözött, 10 évig a Bármadas Lánynevelő Intézet igazgatója volt. 1943. szeptemberében, miután nem volt hajlandó az iskolájában a zsidó törvények szabta felvételi rendelkezéseket végrehajtani, felmondott, nyugdíjba vonult, és Visegrád mellett Szent György pusztán telepedett le. Hosszú éveken át csak fordításaival volt jelen az irodalmi életben, versekkel az 50-es évek közepétől jelentkezett újra. Áprili Lajos 1967-ben hunyt el Budapesten.
A nap imája.
Áldjon meg benneteket az Úr, és őrizzen meg titeket. Mutassa meg nektek orcáját, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa felétek arcát, és adjon nektek, nővéreimnek és leányaimnak békességet. És mindazoknak, akik közétek jönnek, és meg is maradnak közösségetekben, és a többi, most élő és eljövendő nővérnek is, akik mindvégig álhatatosan kitartanak a szegény úrnők monostoraiban. A mennyei atya adja meg nektek, és erősítse is meg rajtatok ezt a szentséges áldást a mennyben és a földön. A földön, a küzdő egyház szolgái és szolgálói között, sokszorozza meg bennetek kegyelmét és erejét. A mennyben pedig, a győzelmes egyház szent férfiai és szent asszonyai között, magasztaljon fel, és dicsőítsen meg benneteket. Ámen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!